erről a helyszínről, a választási partizipáció problémájáról. Kicsit így befejezzem és így összefoglaljam, azért röviden elmondanám, hogy tulajdonképpen miről is volt szó, tehát hogy miről is beszéltünk. Ez a rövid vázlat, ez olyan, hogy amit én most el fogok mondani önöknek, ami tulajdonképpen körvonalazza is azt a tételt, amit tétel formájában önök meg fognak kapni, majd nyilván az egyik tételnek tanulni szóvisítéget. Tehát arról beszéltem az elmúlt alkalommal, hogy a választási először is arról beszéltem, hogy a választási participáció az nagyon sok minden miatt egy nagyon fontos dolog, a részvételnek a nagysága. Ugyanakkor a sajtó és sajnos a szociológia és a politológia is talán nem kezeli ezt a megfelelő súlyát. Valószínűleg azért nem, mert amikor megjelennek az eredmények, mindenkit elsősorban az érdekel, hogy ki győzött meg, pár győzött, illetve a polgármester és a többi. Tehát a konkrét eredmények érdekelnek, és maga a sajtó is egy kicsit elhanyagolja azt, hogy tulajdonképpen mennyire fontos a részvételnek a nagysága, és hogy szociológia szempontból különösen fontos ez. És megpróbáltam összefoglalni, hogy mik azok a tényezők, amik rendkívül fontossá teszik a választási részvételnek. Hát ugye elsősorban az, hogy a választás legitimitását, a kormányzat, a létrejövő kormányzatnak és a létrehozott törvényhozó testületnek a legitimitását adja meg, tehát ha jogszerűen mennek, ha jogszerűen zajlik a választás, és megfelelő mennyiségű ember megy el, ugye, tehát az 50%-at mindenit eléri a parlamenti választásokat. Szóval mondjuk, ugye, tessenek emlékezett volt arra példa, hogy egy-egy megyében ez volt olyan eset, amikor nem volt meg, akkor újra kellett a választást lebonyolítani. Tehát maga a részvétel biztosítja a jogi legitimitását is a dolognak, tehát ezen keresztül kerül ki a törvényhozás és hát közvetítéseken keresztül természetesen a végrehajtó hatalom is. És nem csak jogi értelemben biztosítja ez a legitimitását, hanem beszélhetünk egy szociológiai, egy társadalmi legitimitásról is, hiszen mennél több ember ment el szavazni, rendszerint annál nagyobb legitimitásról lehet beszélni, annál több embernek az akaratát, a támogatását tudhatja maga mögött a részben a kormányzat, részben pedig a, hát ugye a hatalmat. Tehát ezért az egyik ilyen dolog, ami miatt nagyon-nagyon fontos, ez a legitimációja, a demokratikus legitimációja. A másik, ami miatt nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a kérdésnek, az az, hogy megfigyelhető, hogy világméretekben csökken a választásokon való részvétel. Próbáltam erre adatokat is mutatni, vetítettem adatokat is, ahol bemutatta ezt a részvétel nagyságát, ugye, és azt is, hogy időben, ha nem is mindenütt, de tendenciájában csökken, és erről olyan vezetős folyóiratok közben, mint a Földrajzi Szociológia, Szociálpszichológiában nagyon fontos tanulmányok jelentek meg, amelyek próbálták elemezni, hogy egyáltalán mi az oka ennek a furcsa jelenségnek, a csökkenő választási részvételnek, és ha egyszer azt mondjuk, hogy ezekre nagy szempontjában a legitimáció szempontjából, akkor nyilvánvaló, hogy a csökkenő választási részvétel az mindenféleképpen figyelmeztető. A harmadik dolog, amire fölhívtuk a figyelmet, az az, hogy a csökkenés idézőjelben nem arányos. Ezen a következőt értem, hogy természetesen önmagában is fontos az, hogy sokan menjenek el, szóval ne csak, hogy érvényes legyen, hanem hogy sokan menjenek el. A probléma azonban az, hogy nem arányos a csökkenés, tehát arról van szó, hogy a magasabb társadalmi rétegek, a kedves, a magasabb státuszoknak az elfoglalói, az iskolázottak társadalmi ültek. A nagyvárosoknak a lakosságot nagyobb arányban szokott elmenni szavazni, az alacsonyabb státuszúak, a rosszabb foglalkozási pozíciót betöltők, az alacsonyabb iskolai részegységűek, a falusiak, leszámítva a legkisebb falu lakosságát, az ilyen 3-500 főig terjedő, vagy az alatt lévő falu lakosságát, ahol valamilyen ok miatt, és ezt nem elemezzük, hogy miért nagyon sokan mennek el, olyan sokan tudnak szavazni, leszámítva ezt, ez ilyen kis falunknak, amit kevesen lakanak az országban ma már, leszámítva általában területileg is csökken a részvétel. Mindez azt jelenti, hogy akaratnak is egy kicsi hasonló helyzet jelenik meg, ami egyáltalán nem egy demokratikus dolog, szociális értelemben, mint azokban az időszakokban és társadalmakban, ahol cenzushoz kötötték a választást. Egyetlen mondtam, hogy voltak időszakok, amikor bizonyos vagyon, iskolai végzettség, jövedelem, íráshoz tudás és a többi kellett ahhoz, hogy egyáltalán valaki szavazati jogban rendelkezett. Ez természetesen a modern demokráciában teszünk. Ezzel együtt az a képlet, ha a szavazók arányát és a nem szavazók arányát egybevetjük, sok rokonságot mutat azzal, amilyen a cenzusos szavazások, hiszen éppen az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a hátrányosabb helyzetű emberek, a rosszabb státuszok betöltői, az alacsonyabb jövedelmű emberek ritkán mennek el szavazni, pontosabban mondjuk, hogy kevésbé, kisebb arányban mennek el szavazni. Ez bizonyos értelemben felérzik, természetesen a demokráciának a legalapvetőbb gondolata az, hogy egy ember egy szavazat. Tehát ez az egy ember egy szavazat. Gyakorlatilag azonban, mondjuk ha az értelmiségnek 90%-a megy el, mondjuk pedig a falusi alacsony iskolai végzettségű idős embereknek csak 35-40%-a megy el, hát akkor ez azt jelenti természetesen, hogy a tényleges lakosságban lévő arányokhoz képest az értelmiségi szavazatok felértékelődnek ezen a mechanizmuson keresztül, az alsóbb rétegeknek a szavazatai pedig hát összességében leértékelődnek, hiszen nem mennek el, vagy kis arányban mennek el szavazni. Tehát ilyen értelemben azt is mondanánk, hogy ez egy aránytalan csökken, és ez valamiféle nagyon egészségtelen egyenlőtlenségnek is a fordítója a modern társadalmakban, hiszen a demokráciának a szellemihez tulajdonképpen a nagy részvétel tartozna hozzá, hogy minden ember, vagy közel minden ember, vagy az emberek nagy része, és hogy hát természetesen az alsóbb rétegek ne legyenek alulreprezentáltak. Az alulreprezentáció viszont egy önszelekció keresztül alakul ki, hogy nem feltétlenül mennek el hát szabadni. És végül ugye egy nagyon fontos dolognak kell tekintenünk, amiatt is a szavazásokon való hát, magas részvétel, mert ez egy nagyon fontos mutatója a társadalom és a rendszer integrációban. Tehát, hogyha egy társadalomban kevesen mennek el szavazni, az, hogy mondjam, nem használom ezt a kifejezést, hogy ez egy kicsit a deviáns jelensége. Ez, tehát, hogy valamilyen értelemben deviáns, tehát a társadalmi normáknak a romlását, az, hogy a közös ügyek kevésbé érdeklik az embereket, valamilyen fajta kiábrándultságot, tágabb értelemben, tehát a részvételnek a hiányzat jelenti, ami átfogóan azt sugallja, hogy romlik a társadalom, a társadalmi integráció. Mindenféle képen ezekre a jelenségekre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. Egybevetettük egy kicsit nemzetközileg is a választások eredményét, emlékeznek a magyar választásokkal és a nyugat-európaiakkal, illetve ezt olyan statisztikákon keresztül mutattuk meg, hogy bemutattuk az EU régi tagállamai közötti részvétel, tehát az EU országoknak a tagjai, és annak az új 10 EU államnak, tag mi is tagjai vagyunk, és kimutattuk, hogy általában véve olyan 10%-kal kevesebben mennek el az új tagállamokban, mint a régiekbe, és általában is megfigyelhető egy ilyen tendencia, hogy mennél fejlettebb országról van szó, akár gazdaság és társadalmi üzenemben, mennél fejlettebb és nagyobb hagyományokkal rendelkezik a demokrácia egy országban, annál nagyobb a részvétel, és mennél kevésbé, annál kisebb a részvétel, és ez nem csak az EU-ben figyelhető meg, tehát itt is megfigyelhető, mondod, a durván 10%-os különbségben, és nem csak az országgyűlési választásokon, hanem a helyhatósági választásokon is magasabb arányban vesznek részt Nyugat-Európában, mint itt, már mind a kettőben lényegesen alacsonyabb az országgyűlési választásokon, ugye? Hanem megfigyelhető ez tág értelemben, a világméretekben is, tehát a harmadik világ országaiban is, ahol hát még sokkal rosszabbak ezek a részvételi arányok a legtöbb esetben, hogy ők Kelet-Európában. Kiemeltük ugyanakkor, hogy érdekes módon Magyarországon ez a részvétel, ha belesimul a csatlakozó 10 országoknak az átlagába, tehát hogy rosszabb, mint a nyugat-európai országokban, körülbelül olyan, mint a kelet-európai országban, nagyon közel állt az átlaghoz, ugye? Tendenciát tekintve nem igen beszélt, nem beszélhetünk egyértelműen, hogy itt is bekövetkezne, legyenek mik az okai, arról majd a következő előadásokról lesz szó. Nem beszélhetünk arról, hogy itt is egy csökkenő részvétel lenne. Önök talán emlékeznek rá, hogy a múlt alkalommal én fölírtam a táblára körülbelül azokat a számokat, hogy az első alkalommal 1990-ben 65% körüli vett részt a választáson, 94-ben 69%, 98-ban ugye nagyon kevesen, az első fordulóban csak 56% vett részt a választáson, a második és a 57, ugye. Ezt követően 2002-ben volt a legnagyobb részvétel, az első fordulóban 70,5%, mondjuk 71%, és a második fordulóban 73%, ez volt a csúcs. Tehát idáig azt lehetett mondani, hogy leszámítva a 98-as törést, ugye, amikor kevesen mentek el, tehát ez az 56%-os törést lényegében odáig emelkedett, és 2006-ban is 68% volt a részvétel, tehát nem mondhatjuk, ugye először a legelső 65, aztán 68, tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy Magyarországon egy esetet leszámítva, amikor alacsony volt a részvétel, ezért viszonylag alacsony volt a részvétel, ez a 98-as eset, hogy olyan kétharmada, vagy akkor 2-3%-kal fellefelé eltérő arány szokott részt venni. Tehát a jó kétharmada vesz részt, ez elmarad a nyugat-európai mögött, de láttuk, hogy itt nem beszélhetünk feltétlenül egy csökkenő tendenciáról, hanem inkább egy ilyen konstans nagyság, ez amitől egy picit felfelé és egy picit lefelé el lehet térni. Mondom, hogy mik ennek a sokai, arról majd a későbbi órák adnak bizonyos támogatókat és bizonyos megvilágítást ehhez a dologhoz. Azt is megvizsgáltuk ugye, hogy Magyarország, röviden érintettük azt is, hogy először is azt, hogy milyen fontosabb motivumok azok, amelyek meghatározzák a magyarországi részvételt, és hogy mik voltak azok a fontosabb motivumok, vagy motivum együttesek, és emlékeznek, hogy alapjában véve három motivum csoportot emeltünk. Ilyenek a fontosak, tehát számon kérem őket vizsgálni tetszenek. Ugye az egyik a státusz tudat motivuma volt, ez egy ilyen diszkriminációanalízis előállít. Az eredmények volt, az egyik a státusz tudat volt, ami azt jelentette, hogy általában a magas státusz tudatú emberek azok, akik elmennek szavazni nagyobb arányban, ez a legerősebb motivum, legerősebb tényező. A magas státusztudatú emberek viszont elsősorban a magas jövedelmi, magas iskolázottságú, jó társadalmi pozíciójú, erős szociális hálókkal és jó beállítottsággal rendelkező emberek közül kerülnek ki. Tehát ha nagyon röviden akarnám mondani, hogy mennél feljebb haladunk a társadalmi piramison, ugye erről beszélünk, annál nagyobb tendenciáját hát a státusztudat, és önmagában maga ez a státusztudatnak az ilyen alakulása az, ami nagyon sokkal hozzájárul ahhoz a problémához, amit az előbb elmondtam, hogy nem barátosan vesznek részt, az alsó rétegek kevésbé vesznek részt ezeken a szabadulásokon. A másik ilyen motivumcsoport, a másik ilyen motivumcsoport a konvencionalizmus volt, ugye, emlékeztek rá. A konvencionalizmus itt majdnem egy picit fordított jelenségről van szó. A konvencionalizmus az azt magyarázza el, hogy miért van az, hogy mégis sokszor alacsony iskolai lázadságú, hát idősebb, esetleg falusi lakosság is azért viszonylag nagy arányban mégis részt vesz. Önálló nem annyira a státuszkodat motivumban hat, vagy nem, legalábbis talán nem ez a legrelevánsabb is, hanem ez elsősorban, hanem tulajdonképpen egyfajta ilyen jó értelemben vett hagyománytisztelet, normatartás, valami olyasmi a nagyon leegyszerűsítem, hogy hát azért négy évben ülik egyszer elmenni a szavazástán, és a szavazás van, akkor vegyünk részt, tehát ugye ez kimutatható, hogy ez a motivum, és ezt mondom, ez azért is érdekes, mert ez az iskolai végzettség, mint az első motivum a státusztudatnál a részvétel irányába hat, ugye? Itt viszont ez a normatartás és a konvencionalizmus, ami hát egy vallástól sem független, tehát a vallástól sem független jelenség, az inkább az alacsonyabb iskolai végzettségűeket viszi el, hogy ők azon a szavazók urnához. Tehát ugye itt valamiféle normák működnek tulajdonképpen, egyben működnek az irányba, hogy menjenek el az emberek, ugye? És a harmadik a motivum pedig ugye a következő volt, ugye, hogy egy ettől lényegesen eltérő motivum, nevezetesen az, hogy van az embereknek egy olyan, ez 90-ben volt igazából jellemző, hogy van az embereknek egy olyan típusa, aki teljesen függetlenül, aki, hogy úgy mondjam, az egész politikát elutasítja. Ez a dependencia, independencia mozgatnak tekintjük. Tehát az independencia oldaláról vannak, ez annak idején a 90-es években, ez igen nagy mértékben nagyvárosi jelenség volt, és főleg ilyen segéd, betanított munkás fiatalokra volt jellemző. Picit azt is mondhatnám, nem akarom ennek semmilyen pejoráló névet adni, de hogy egy kicsit az ilyen aluljáróknak a népe, tehát fiatal, munkanélküli, hát segéd és betanított munkás fiatalok, akik, hogy úgy mondjam, a társadalomból is egy kicsit kihelyezték magukat, tehát az ellen is lázadtak, és a politika egészét függetlenül attól, hogy milyen pártban mindezt így elutasították, ugye? És ezek az independencia oldalában, ezek nagyon alacsony arányban mennek el szavazni, tehát ez egy erős motivum arra, hogy ez a része nem menjen el szavazni. Hozzá szeretnénk tenni, hogy az első motivum, a státusztudatot messze a legerősebb, a legtöbbet magyarázó, a második motivum az majdnem olyan erős, picit gyengébb, mint az első, a harmadik ezektől lényegesen lemaradva hiszen ez egy viszonylag szűk, tízezres nagyságrendben kifejezhető populációt jelent, tehát nem olyan átütővel jönnek a hatása, ugye, tehát ez volt a rögtön meg szeretném jegyezni, hogy a későbbi vizsgálataink, nevezetesen egy 2003-ban folytatott vizsgálat, amiben újra megvizsgáltuk ezeket a motivumokat, az első két motivumot az teljesen megerősítette. Tehát változatlanul a státusztudat, a legerősebben föl is változatlanul az, hogy a felbeli haladva hierarchiában inkább részt vesznek az emberek. A második motivumot, a konvencionalizmus szintén megerősítette. A harmadik motivum egy kicsit a jellegnek változott. Nem teljesen, de egy kicsit megváltozott. Egyrészt sokkal feljebb tolódott a társadalmi hierarchián, tehát inkább már egy ilyen szakmunkás, középréteges, részben ilyen idősebb, nyugdíjas, és akkor tevődött ez össze, és az ellen a motivum alatt álló szavazóknak a nevét már nem is annyira ilyen independenseknek nevezzük, hanem ilyen fenntartásos szavazóknak. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert a meggyőződésem, hogy a választásokat igen nagy mértékben ezeknek a fenntartási szavazóknak a magatartása figyelmet Magyarországon. Ugye? A fenntartásos szavazókról a következőket tudjuk szociológiailag ma ezekről a fenntartásos szavazókról, hogy ezek sokkal nagyobb arányban vannak a fővárosba és a nagyvárosokba, illetve a megyei székhelyeken, hogy, tehát, hogy elsősorban területileg itt vannak, hogy a lakás módjukat tekintve igen nagy arányban padel lakásokban laknak, vagy pedig ilyen mint a Budapesten, vagy a Hangzik, kiegyezés után a Kóla 20-as évek a régi budapesti házra, tulajdonképpen az is egy ilyen ház van, ugye, hogy, és itten nagyon sok szem inkább nagyobb arányban valóta az emberek, mint jobb volt az emberek, így az dolgok is nagyobb arányban, nem kizárólag sem, de nagyobb arányban valóta, mint jobb volt az emberek. És azért fenntartásos szavazók, mert igen, megállapítható náluk ez az inkább baloldaliság, de nagyon, hát hogy mondjam, érzékenyek mindenfajta olyan hibákra, amik, hát nem tudom én, majd baloldali kormányok elkövetnek, jobboldaliakra is, ugye? És mikor nincsenek megelégedve, akkor nem ennek kell szavazni, de sokkal kisebb van ez, hogy ennek kell szavazni. Például az teljesen egyértelműen kimutatható, annak idején ki is mutattuk, most nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy, hogy ugye azt az 1998-as választást, amit a Fidesz nyert meg, és a kisben a pártán alkotott koalíció, ott az egyértelműen megállapítható volt, hogy azon a törzs helyein a baloldali szavazóknak, például az Borsod, vagy egyáltalán az éjszaka fölött. Nagyon jellegzetesen Magyarországon magunkat a Kaljóba megyék között, az majdnem olyan pregnánsan rajzom, hogy általában a világországgyűlési választásokon, mint Amerikában, republikánus és demokrata, ugye emlékszünk mindig a választásokra, azokra a rajzokra, ugye New York környékén, meg ez a keleti part, ugye a nagy része az mindig demokrata, a Kalifornia demokrata, közepén viszont óriási republikánus, tehát Közép-Amerikában. Magyarországon ideigére jellegzetesen alakulnak ezek ki, és mondom, ez a fenntartásos szavazó, ez vagy elmegy válaszolni, vagy nem megy el, akkor még a városokat is kigyűjtöttük, és jellegzetesen például 98-ban ezek a régi iparvárosok, hogy Ósz, Tatabánya, nem tudom én, tehát ezek a, tehát megkezdődik a volt szocialista tárgyalvárosok, vagy iparvárosok, ugye, ezeknek az emberei igen alacsony arányban mentek el a
2002-ben pont fordítva, ezek nagy arányban mentek el, tehát egyáltalán ez a részvétel nem részvétel, mintha nagyobb amplitúdókat mutatna a bal oldalon, hogy részt vesznek, vagy egy nagyobb nyugodozásokat, mint a jobb oldalon, amelyik a maga arányai belül, hát azért elég magas arányban részletet venni választásban. A részvétel egyébként azért is egy fontos, hogy amit valóban az elmúlt 6-8-10 évben a pártok fölismertek, mert először nem tulajdonítottak ennek a nagy jelentőséget, ugyanúgy, mint az újságírók, mert végül is minden nagy pártnak megvan, hogy úgy mondjam, a maga felső rétegei és a maga alsó rétegei, ugye, és tulajdonképpen, hogy ki győz, az azon múlik, hogy melyik tudja ezeket a nagyobb tömegű alsó réteget jobban mozgósítani, ugye. Ezek teljesen mások, azt hiszem, hogy a Fidesznél ezek sokkal inkább a falusi lakosságból tevődik össze, a szélesebb társadalmi párt is. A MSZP-nél sokkal inkább mondom, ilyen nagyvárosok, óületre, ilyen ezek a jelentetes területeken, ugye ez az Észak, Alföldön, vagy nem tudom én, hogy ilyen jellegzetesek ezek a Heves, Komárom, Nógrád, a felgyűlési választások, tehát a Szolnok megye, a Dunántól az jellegzetesen jobboldali, de inkább a Dunántól, mint a Dél-Dunántól, ahol maradjon az általában véde. Tehát azt akartam tehát mondani, hogy az a harmadik motivum egy nagyon fontos motivum már vált, a fenntartásos szavazó, és nagyon sok tudik azok, hogy a fenntartásos szavazó elmennek-e választani, vagy nem mennek el választani. Tehát ezt a három motivum csoportot ismertettük, és végül beszéltünk arról, hogy de facto az eddigi vizsgálatok alapján milyen tényezőktől függ a részvétel. Ugye ezek motivumok, hogy mi motiválja az embereket, ugye valahogy azt is kiszámoltuk, hogy azoknál, akiknél mind a három távolmaradási motívum fennáll, tehát az alacsony státusztudat, akkor a konvencionalizmusnak a hiánya, illetve akkor úgy számoltok, ugye, hogy az independencia hiánya, tehát inkább a dependens sekőkben, tehát akkor, ahol mind a három együtt játszik, ott nagyon kevesen mennek el, 35-40%-ban, hogy egyik se játszik közre, ott 80-85%, tehát azoknak igen magas része megy el szavazni. De hogy egyáltalán objektíve, ténylegesen most már a belső motiváltságtól eltekintve kik mennek el szavazni, ugye erről is bemutattam regresszív elemzéseket az elmúlt alkalommal, ezeknek az volt a lényege, hogy ki lehetett mutatni, hogy a leginkább az erőforrásoktól függ, hogy részt vesznek vagy nem, az anyagi helyzettől és az iskolai végzettségtől, méghozzá olyan formában, hogy mennél magasabb valakinek az anyagi helyzet és az iskolai végzettség van inkább részben. A legutóbbi választáson 2006-os még nincsenek a hatos eredmények, de a 2002-es választással az egyértelműen kimutatnak volt, hogy az anyagi helyzet és az iskolai végzettségtől függött a legjobban, és van még egy harmadik változó az erőforrások mellett, ez is egy érdekes dolog, hogy a családi helyzettől is. Tehát, hogy az alapvetően, ha úgy dihotomizáljuk a családot, valaki családban él, vagy nem él családban, akkor a családban élők sokkal nagyobb arányra mennek el, mint szavaznak, mint a nem családban élők. Ez egész könnyen belátható, hogy ennek melyek az okai. Egészen egyszerű dolog is lehet, hogy a családban van valaki, akinek ez fontos, akkor az ösztönzi a család más tagjai ösztönzőket. Nehezebb megfeledkezni a dologról, hogy úgy mondjam, egy családban. Nem beszél arról, hogy ez így. Na most ugyanakkor rögtön megjegyezném azt, hogy miközben ez egyértelműen minden választáson kimutatható, ugye tudják azt, hogy önmagában az a tendencia, hogy családban egyre kevesebb ember él Magyarországon, az természetesen önmagában is egy kicsit arra ösztönöz, vagy az, hogy nem ösztönöz, de az irányban van, hogy ne emelkedjen. Gondoljuk meg, hogy én emlékszem, hogy ezelőtt 19-20 évvel, mint amíg reprezentatív mintát végeztem, mindig az volt, mondjuk a lakosságnak 60%-a él családban, azaz a megkérdezettek, vagy férj, vagy feleség, vagy gyerek, de egy családban. Ma ez 50% körül, így talán egy kicsit alá ment, és azt egészen biztosan tudjuk, hogy a nőknél van. Tehát a nőknél van kevesebb, mint 50%. A férfiaknál valamivel több, ugye ez egy kicsit azzal is kapcsolatos, hogy a nőknek mindegy 7 évvel nagyobb a változó élettartalma, és a tényleg is megtartalmasabb a férfiaknál. Nagyon sok olyan néni van, aki megvan a férje, hogy egyedül és özvegy, nem tartozik ugyan a tárchoz, de talán azt mégis elmondanám, hogy megnéztem ilyen egész Európára kinyúlva statisztikákat, és még egy olyan országban nem találtam, ahol olyan nagyot az összmegasszonyoknak az arányban, az összpopulációban, Magyarország. Ez annak ellenére, hogy a mutatók, nem tudom, milyen úgy létezik, hogy a 14 év feletti nőkről hányhoz. Ez indokolatlan, mert a legritkábban fordulálni, hogy valaki 14 év, nem csak hogy özvegy legyen, hanem hogy egyáltalán házas legyen. Tehát valójában, ha nem is számolnánk, hanem mondjuk 18 évtől, akkor sokkal több lenne az özvegyek aránya, de még így számolva is, Magyarországon több mint 18%-ra tűnnek özvegy. Nem olyan közismertem, de én ezt egy döbbenetesen tartom. Na most alapjában, de most azért nem távolodunk el a mai tárgytól, tehát a családban lehet nagyobb arányban szavaznak, és maga ez az egész individualizás konceptusa, az özvegyi válás, az nem ezzel kapcsolatos, az individualizálása az is, hogy a mai fiatalok sokkal nehezebbnek később is befejlődnek a házasságot, mert ezek az egyéb formák. Van ilyen együtt, tartósabban vagy kevésbé tartósan, de ez bizonyos fokig annak a jellegzetes, nemzetközileg is érvényesülő tendenciának a következménye, amit megtudom már individualizációnak szoktunk nevezni, és a megnövekszik a szingli karága és a többi, és általában véve ezek a rétegek, kevésbé vesznek részt a szavazásokon, tehát ezért ez a harmadik tényező. Minden esetre, különösen az iskolai végzettségre és az anyagi végzettségre, mint erőforrás tényezőt hivatkozva, rögtön szeretném kiemelni, hogy már nagyon korán, a 90 után mutattuk, és hát Szerényi Iván, ugye az Egyesült Államokból figyelve, ő maga kimutatta, hogy valamiféle ilyen osztálypozíció, tehát erőforrásokon alakuló pozíció, az ma Magyarországon nem az befolyásolja annyira, illetve az nagyon kevéssé, mint látni fogjuk, hogy valaki melyik oldalra szavaz, melyik pártra szavaz. Ez sokkal kevésbé erőforrás függő. Mindegyik oldalon vannak szegények és kevés gazdagok és iskolázottabbak és kevés iskolázottabbak, vannak is némi eltérések, de nem ezekben. De az, hogy részt vesz valaki a választáson, vagy nem vesz részt a választáson, az nagyon erősen erőforrásokból, vagy hagyományosan, ahogy mondani szokták, ilyen osztálytípusú dolgoktól beszél. A fentet elhelyezhetőknek, ugye mindig nagyobb a valószínűsége, hogy részt vegyek ezeken a választásokon. Egy dologról beszélgettünk még az elmúlt órán, erről az úgynevezett választási paradoxonról. Tette meg emlékezni, azt a problémát letettük föl, hogy figyeltem, miért mennek el mégis az emberek szavazni, amikor hát
elvileg akár mindenki gondolkozhatna úgy, hogy miért menjek el, hát soha nem egy szavazaton múlik a szavazat, hát inkább elmegyek a barátokkal kirándulásra, vagy a kellemes időtöltésre, úgysem rajta fog múlni, ugye? Tehát ezt ilyen részvételi paradoxonnak hívják, Kolman foglalkozik, ilyen amerikai szociológus nagyon sokat ezzel a választási paradoxonnal, és ezt foglalkozunk vele, hogy ugye azért mennek el az emberek mégis, mert egyrészt a társadalomban, hát nem minden egy ilyen racionalitás alapján működik, hát csak akkor, ha hozadék nagy a ráfordítás van. Másrészt az a ráfordítás, hogy elmenjek a sarokra egy negyed órát leszavazni, vagy egy fél órát lemegy a bortán, most nagy ráfordítás. Harmadsorban, mert társadalmi formák is működnek ebben a szemben. Bizonyos dolgok normákat számít azt, hogy hát így elmenni valamit. Mert mindig azokban az országokban, ahol alacsonyabb a részvétel, ott ez a norma egy kicsit bomlóban van, és említettem önöknek azt is, hogy számos olyan országban, ahol mindezért jognak is elindítják, sőt, erről kérdések is voltak, amit beszélgettünk, hogy elsősorban a mediterrán országok sorában, ugye van egy Olaszország, a Görögország, a Portugáliában, részlegesen, hogy nem minden tartománynak, tehát hogy a választáson részt vegyenek az emberek. Na, ez egy kicsit ilyen összefoglalóan mondtam, hogy elmondja azt, amit, hogyha valaki ezt a hitet kapna, abból a sok minden olvasmányból, amit jeleztem, hogy hát mik azok, amik a legfontosabbak és ezeket a leginkább kérdezik, hogy valaki mai alkalommal egy kiemelte módon, azért mondom, hogy egy nagyon srác vagyunk, mert majd az utolsó órát a közeledi választásokkal is foglalkozni, meg a többi választással is foglalkozni, de egy választással, az 1990-es választással sokkal részletesebben foglalkozni, a többéket egy kicsit kiemeljük. A következő utat ne csak azért, mert hát, hogy ennek egy biztos érdekessége van, mert ugye ez az úgynevezett rendszerváltó választás volt, ugye, tehát itt egy választási eszközök, demokratikus szavazás útján dőltek el ezek a választások, és ez különösen érdekes, és hát bizonyos történetek is bizonyos támogatnak. Tehát egy véletlen folytán is, tulajdonképpen az, hogy Tarkos Robert kollégámmal 1980-ban és 88-ban és 89-ben egy nagyszabású vizsgálatot, ez a nagyszabású, ez azt jelenti természetesen, hát nagyon sok munkát szerződtünk eredményekre akarom azt mondani, mert nagyon sok munkát szerződtünk, és nagyon sok, egy 3000 fős mintán tulajdonképpen egy új rétegződési modellnek a próbáltunk körvonalazni, amelyet kulturális interakciós rétegződésnek nevezünk, és amire még foglalkozunk. Csak azt akarom mondani, tehát, hogy 98-ban és 99-ben csináltunk panel eljárással 3000 emberen, tehát nagyon sok, viszonylag nagy után egy úgynevezett millióvizsgálatot, amiben azt próbáltuk megvizsgálni, hogy egy network-elemzést is, tehát, hogy az emberek milyen millióben élnek és milyen kapcsolatrendszereik vannak. És csináltunk egy másik vizsgálatot is ugyanezen a mintán, egy tudástípus vizsgálatot, még erről fogok szólni, hogy ez milyen hipotéziseken alakult. Inkább az az érdekes, azért mondom azt, hogy csináltunk egy olyan vizsgálatot, panel vizsgálatot, amin hát sok száz változott. Tehát sok száz kérdést, nagy mintán, tehát ilyen
lehetőséget adott az átlagosnál egy sokkal elmélyített ellenzésre, mint egy közvéleménykutatás. Vagy hát sok esetben még mondjuk, mint egy szociológiai vizsgálat is, ami kisebb mintán dolgozik, és nem egy ilyen feladatot tűz maga elejét, hogy hát milyen is a magyar társadalomnak a rétegződése. És azt csináltuk, hogy 1990-ben ugyanezen a mintán februárban, márciusban volt a választás, arra tetszenek emlékezni, ugye március választás, tehát 90 márciusában volt ez a választás, az első forduló, igen, és ezt megelőzően mi csináltunk ugyanezen a mintán, tehát ezzel a 3000-es panel mintán, visszamentünk még egyszer hozzájuk, és megérdeklődtük ezeket a szokásos kérdéseket, és még sok minden más volt. Fogalmazni, szavazni, elmennek el aztán lépvány részesítik elébe. És ilyen értelemben ugye nem csak azzal rendelkeztünk, amivel általában rendelkeznek, hogy milyenek ezek a pártpreferenciák is, hogy mennyien mennek el szavazni. Tehát nem csak a politikai szabadságot adtunk egy képet, hanem rengeteg változó ebben rendelkezésünk, amivel nagyon sok-sok mindent megvizsgálhattunk, hogy a legkülönbözőbb életforma elemekkel stílusok, és azzal is, majd látni fogják még arra is millió adatunk van, hogy az egyes pártok támogatói mennyire különbözően szólítják meg egymást, hogy szíjával köszönnek, hogy adjon Istenem, vagy jól akartam, hogy 90-ről van szó, hogy mennyire használták azt az elnevezést a főnökeik megnevezését, hogy jelfás vagy úr, vagy mennyire. Tehát rengeteg ilyen, hogy úgy mondjam, kérdésre és attitűdbeli kérdésre is választott. Most, hogy milyen mondjuk így a validitása, de hogy mennyire közelítik meg, közelítette meg, a következőt tudjuk mondani, ugye, hogy tudják, hogy az első magyar parlamentben 60 párt emlékeznek ebben, ugye, tetszenek emlékezni, ugye, hogy 60 párt jutott le. Nagyjából elmondom az eredményeket, most ez nem a mi felvételünk eredményét, hanem hogy mi voltam. Mert ugye a legtöbb szavazatot az MDF kapta 24,6%. A második legnagyobb párt akkor az SZDSZ volt, ugye, amelyik ilyen 21% körül is eredményt kapott, egy picit több, mint 21-et, 24 volt, és így mondjuk kerekítsük 21-et. Tehát az SZDSZ egy kicsit fölkerekítettek, mert a szak volt 25-21, ugye. A harmadik bejutó párt, a kisgazdapárt volt nagyságát tekintve, ezt tekintsük 11% felett volt, 11 és 12% között. A negyedik az NSZP volt, ez 10 és 11 között, ugyanis tehát 10 kapten, kerekíthetjük 11-re. Az ötödik a Fidesz volt, 9%-kal, és a hatodik a keresztényen volt a párt, ilyen 5,7-6%, 0,6%-kal. Tehát ez a hat párt jutott be. Rögtön szeretném megjegyezni, hogy ugye egy érdekessége volt az, hogy közel 18-19% az embereknek akkor még más pártokra szokott, nem erre a pártokra. Tehát még volt egy csomó párt, amelyik elvitt szavazatokat, például egy hajszál híján nem jutott be az akkori szociáldemokrata párt, 4% volt a küszöb, akkor még nem jött, mint most. 4% és a 3,8 körül kapott a 3,9% az akkori szociáldemokrata párt, ugye? Körülbelül ehhez megközelítő ilyesmi 3-4%-i közötti volt a munkáspártnak. Most egy munkáspártnak akkor még nem ezt a nevet viselte, ugye? Tehát az is majdnem 4%-at kapott, és hát egy csomó más párt volt, ugye még kisebb párt, az, ami 2, 1, másfél, 2 százalékot kaptak, ugye? Tehát ez egy még elég mindegy ilyen 17-18 százalék körüli, de mondom, ez a hat parlamenti párt jutott be, és ugye az volt, hogy egyetlen esetén esztettük el a sorrendet, tehát a mi kutatásunk, ami mondjuk a választások előtt, ugye 5 héttel volt, az pontosan tükrözte első helyen az MDF-et, a második helyen az SZDSZ-et, a harmadik helyen a Kisgazdák, a negyedik helyen az MSZP, a ötödik helyen a Fidesz, a hatodik helyen a Keresztény. Tehát pont a lényegében véve adekváltan tükrözte, a legnagyobb eltérést a Kisgazdáknál értük, egy picit nagyobbra értük, a 12% körül, 14 körül. Tehát ott volt a legnagyobb eltérés. Egyébként majdnem ilyen tempelet találva ezek a különbségek. Egyébként csak mondani szeretném, hogy érdekes és világesség, valamelyik nap a kezem veszem, Gerhard Schlichternek a régi könyv, amit meg akartam nézni benne, addig a Fraktanáci Jóra megkérdezett nemzet című könyvét, és ebben szó van arról, hogy az a fölvetődött az a kérdés benne, hogy hát milyen probléma jelenhet Németország számára, Gerhard Schlichtern, hogy ott tulajdonképpen, mikor bevezették a második világháború után ezt a demoszkópiai kutatásokat, hogy akkor ez közvetlenül ugye 48 után volt, és a 48 az egy híres, majd erről az utolsó órán fogunk beszélni, módszertani kérdésekről, hogy ez az egyik legnagyobb kudarca a közvéleménykutatásnak. Tehát, hogy 48-ban Amerikában az összes közvéleménykutató intézet, mindenki, az ő a sajtó, mindenki egy déli nevezetű jelöltet hozott ki, hogy az nyeri meg.